Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonalban itt van Brázák Ostor Sámuel, a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az ERI Závesz Research vezetője. Brázák Ostort látom, Závesz Tibornál egyelőre valamilyen kamera probléma áll fönn, de a hangját jól hallom. Jó estét kívánok mindkettőjüknek. Egy éve van velünk a járvány, a zárás. Ez már elég hosszú idő ahhoz, hogy adat legyen róla ez. Mikor látszott a kormány, és mikor az ellenzék számain a járvány, meg annak a kezelése? Van-e ilyen adatuk?
Hát persze, ugye itt most már hullámokról beszélhetünk, de remélem, ez a személyes vágyam, meg hát nyilván Ágostoné, meg mindannyiunké, hogy ne legyen már negyedik, ötödik hullám, de az első hullámnak a járványkezelését azért elég jól láthattuk a kormányzati oldalról, és azt kell mondjam, a számok, amik ugye nyáron napvilágot láttak e tekintetben, akár a járványkezelésnek a tényleges megítélését, akár mondjuk a pártok támogatottságát, illetően azt lehetett mondani, hogy az egy sikeres járványkezelés volt a kormányzat részéről, különösen az egészségügyi megoldásokat díjazták az emberek, ott még a gazdasági problémák nem merültek föl annyira. Amikor ezek látszódni kezdtek, már utóbbiak, az a második hullámnak a, most nem tudom, hogy szakaszoljuk, de mondjuk azt, hogy inkább az év vége felé, akkor volt egy lejtmenete a Fidesznek, és akkor láttam olyan típusú számokat, hogy ez a sikeres egészségügyi járványkezelés, ez lejjebb csúszott már ilyen értékelő pontszámokban, és tulajdonképpen ilyen iskolai nyelvezettel szólva valahogy ott december-január fordulóján ilyen hármas alára értékelték az emberek mindkettőt. Ez sem a kudarcnak a jele, tehát ez egy ilyen gyenge közepes összmegítélés volt. És most meg azt látom, sok mindent látni, tehát így nagyon, nagyon rapszódikusak mostanában az adatok, és nagyon élénk a közélet is, ezért mindig ilyen pillanatfelvételeket lehet tapasztalni, mert erről majd beszélünk, de úgy összességében azt látom, hogy erodálódik mind a kettő valamelyes, tehát azt nem lehet mondani egyáltalán, hogy a Fidesz vagy a kormány megítélése beomlott volna, sőt, az utóbbi néhány mérés éppen a Fidesznek a lejtmenetének a megállását és egy pici visszarendeződését mutatja. Persze mindemellett van olyan ellenzéki párt is, a Jobbikról beszélek, amelyik támogatottsága nőtt. Tehát tulajdonképpen, ha összességében akarom a mostani helyzetet mondani, akkor én azt látom, hogy mind a két, akár most a gazdasági, akár az egészségügyi járványkezelést nézem, azért erőteljesen karcolódik, és nem lehet pontosan tudni, hol a vége, mert hogy nagyon, nagyon ilyen tragikus hírek érkeznek, ha a mai nap az ember kinyitotta az internetes portálokat, azért csak a rossz, a halálesetek és a különböző statisztikai pozícióinknak a gyenge volt, látszott belőle. Úgyhogy hát ennyi nagyjából.
Brázák Ostor, hogy látja ezt a menetet?
Igen, jó estét kívánok! Valóban Tiborral egyetértésben azt gondolom, hogy a tavaly ilyenkor a első hullám kezelése az még a kormánnyal amúgy nem szimpatizálók jelentős részének is az elismerését váltotta ki. Akkor nagyjából ilyen 70% körüli elégedettségi mutatókat mértünk mi a kormány járványügyben mutatott munkájával kapcsolatban. És ez a mutatószám körülbelül 50-55% között van most. Tehát egyértelműen kevesebb, de azért ne csodálkozzunk, egy év kőkemény megszorítások, az életmódbeli korlátozások, gazdasági nehézségek, és persze a járványadatok alapján ne csodálkozzunk azon, hogy az akkori gyors elismerés az egy picit megkopott. Én azt gondolom, hogy európai összehasonlításban még így is ez egy kiváló adatnak számít. Egy rangos közvéleménykutató Németországban, az Allensbach intézet, pont ma láttam az adatait, hogy 70%-os szintről Angela Merkel kormányának a megítélése 30%-ra csökkent a járványügyi teljesítménye, tehát ott összeomlóban van a megítélés. Macron elnöknek már régóta romokban van a megítélése járványügyileg, és sajnos azt látjuk, hogy itt Közép-Európában is nagyon sok nehézség alakult ki, ugye Szlovákiában kormányválság van a járványügy kapcsán, a oltóanyagbeszerzés Csehországban is nagyon sok vitát váltott ki, és ott a kormánypártnak a népszerűsége is kopott. Egyetértek Tiborral, hogy ha jól értettem, legalábbis ő nagy mozgást lát. Én nem látok ilyen nagy mozgást a párt preferenciában. Nekem a kormány támogatottsága állandónak tűnik nagyjából. Persze mindig van plusz-minusz néhány százalék, de összességében tartja a támogatottságát, és ez szerintem egy elég komoly eredmény ahhoz képest, mint amit akár Nyugat, akár Közép-Európában látunk a többi kormány megítélésében. Azért az, hogy ez egy továbbra is akár a szavazatok, minden második szavazat megszerzésére eséllyel rendelkező kormánypártja van Magyarországnak, az egy ilyen nehéz év után nagyon komoly teljesítmény. Azt viszont mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy egy kompetencia verseny lesz majd a 22-es választás, akár abból a szempontból, hogy a kormány munkájával mennyire elégedettek, vagy elhiszik-e a választópolgárok, hogy képes egy ilyen nagy kihívást, mint a járványhelyzet kezelni, akár az ellenzék szempontjából kulcskérdés lesz, hogy rendelkezik-e az az ország irányítási képességgel, hogy egy rendkívüli helyzetben is rendkívül jó döntéseket hozzon. Tehát minden válságban felértékelődik a kompetencia. Izraelben láttunk most ugye egy fontos választást a járványhelyzet után, vagy annak a csúcspontját követően, és az látszott, hogy egy sok tekintetben vitatott Netanyahu elég jól tudott szerepelni. A oltási kampány sikerére visszavezethetően elég jól tudott szerepelni. Tehát a hivatalban lévő kompetens vezetés díjazzák egy ilyen rendkívüli helyzetben, és ez a Fidesz számára egy kedvező kiinduló pontot jelent a 22-es választás szempontjából.
Viszonylag ritkán van ilyen világjárvány. Van-e bármilyen tapasztalat arra, hogy mennyi idő után lehet megvonni egy járványidőszak politikai mérlegét? Mikor simul ki az emberek emlékezete, már nyilván azoké, akik nem vesztették el családtagjaikat, barátaikat, hogy normális időszakban tudjanak gondolkozni a politikáról?
Hát szerintem ehhez hosszú évek kellenek, tehát azért tényleg ilyet nem láttunk. Jól el voltunk azért az elmúlt 30 évben a rendszerváltás óta a magunk is politikai töltetű villongásaival, kormányok, ellenzékek jöttek, mentek, és mindig voltak ügyek, voltak, amelyeknek évekre szóló hatása is volt, és befolyásolta a parlamenti választások eredményét, a bokros csomag volt egy ilyen, vagy a 2006-os események nyilván néhány évre menően hatással voltak arra, hogy hogyan alakultak a preferenciák, de egy olyan eseménysor, vagy olyan tragédia, ami most történik nem csak Magyarországon, hanem a világon, annak azért kiszámíthatatlanak a hatása, és nagyon nehéz összeszedni a mi tudásunkból, közvéleménykutatói tapasztalatunkból azt, hogy milyen kifutása van. Én azért gondolom, hogy az előbbiekből ítélve, ami néhány hónap, de inkább évre kiható hatásai voltak, tehát mondjuk 2006 őszének hatása az eltartott a 2010-es választásokig, és azt mindenképpen befolyásolta. Ennek a járványnak a kezelése, annak a sikerei, vagy kudarcai, hibái szerintem nagyon hosszú távon éreztetik majd hatásukat, illetve úgy éreztetik a hatásukat, hogy a közben is mindig van vagy politikai haszon, ha csak a politika felől közelítünk, most egyéb részeket persze nem lehet félretenni, csak most a beszélgetés talán ez a lényege, hogy vagy van politikai haszon, vagy lehet politikai haszon akár holnap is, meg 2022-es választáson is, meg az önkormányzati választásokon, ami jó sokára lesz. Tehát szerintem ez egy nagyon hosszan tartó folyamat, mert itt azért nagyon egymásnak feszülnek az erők. Tehát azért azt láthatjuk, hogy nem annyira az összefogás jellemző mondjuk a magyar politikai elitre most sem, hanem inkább a konfliktusoknak a generálása, illetve hát egy kemény adok-kapok, ami nyilvánvaló a politikának természete, de vannak szerintem olyan pillanatok, amikor gesztusokat kell egymás felé mutatni. Itt mindig nagy kérdés, hogy kinek kell a másik irányába ezt jeleznie, kormányzatnak az ellenzék felé, vagy fordítva. Mindenképpen nekem az alapelvem most az tényleg kormánytól függetlenül, hogy mindig a kormány tud gesztusokat gyakorolni, ő van abban a hatalmi helyzetben, hogy együttműködést próbáljon létrehozni.
Brázák Gostom?
Hát biztos nagyon fel volt háborodva a Tibor 2010 előtt, hogyha ilyen elvárásai vannak a kormányokkal kapcsolatban. De viccet félretéve, abban egyetértünk, hogy a koronavírusnak nagyon jelentős hatása van, és emlékezni is fognak a választók rá, hogy ki mit csinált. Talán párhuzamba állítható a migráció ezzel, hogy azért a 18-as választást történelmi perspektívából nézve azt fogjuk mondani, hogy a migrációs kérdés döntött el, holott addigra már a konkrét események gyengültek, nem voltak mindennapos botrányok belőle, de mégis a választók emlékezete az a szavazási magatartásukra kihatott. Ha esetleg abban a nagy szerencsében volna részünk, és ezt mindannyian kívánjuk bizonyára, hogy 22. áprilisában már csak történelmi perspektívából emlékeznénk a koronavírus okozta nehézségekre, akkor is egészen biztosan kijelenthető, hogy a választói magatartást ezt befolyásolni fogja, és ahogy elhangzott, a 24-es európai parlamenti és önkormányzati választásokra is jó eséllyel hatása lesz ennek. Én nem tudok semmiféle történelmi előzményt mondani, mert szerintem ez a járvány helyzet nem véletlenül van a második világháborúhoz hasonlítva. Ennek a összhatása minden általunk megélt és a közelmúltból, közeli történelmből olvasotthoz hasonlítva sokkal súlyosabb. Tehát ez tényleg a világháborús következmény mértékkel mérhető, akár a gazdaságra, akár a társadalomra, akár az életmódra, akár a mindennapokra. És azt megítélni, hogy egy háborús eseménynek, vagy egy háborús eseményhez hasonlító válságnak milyen hatása van, pontosan azt nem lehet. Amúgy is, szerintem ebben is egyetértünk a Tiborral, óvjuk mi közvéleménykutatók a közvéleményt attól, hogy elhiggyék, hogy a közvéleménykutatások azok előrejelzések, azok valójában az aktuális helyzet méréséről szólnak. De azt megmondani most, hogy egy év múlva a mostani közvéleménykutatások alapján mi fog történni egy ilyen rendkívüli helyzetben, különösen a felelőtlen dolog lenne. Természetesen forgatókönyveket lehet mondani, azt lehet hangsúlyozni, hogy az elmúlt évből vannak tapasztalatok. Ezért mondtam az előző megszólalásomban is, hogy a kompetencia kérdés nagyon fontos lesz. De azt megmondani, hogy pontosan 22. áprilisában mi fog történni, korai lenne.
Ugye az ellenzék azt mondja, hogy a kormány egyrészt rosszul kezeli a válságot, másrészt még a keze is maga felé hajlik. A kormány meg azt mondja, hogy az ellenzék akadályoz, és még oltás ellenes is. Ezek az egyébként kemény szavak, ezek az eredeti táborokon formáltak valamit, vagy mindenki ott maradt, ahol volt eredetileg?
Hát ott maradt, szóval nem látok ilyen átmozgásokat. Ha vannak mozgások a mai választói közönségben, azok nem feltétlenül ezen dolgoknak a következményei, hanem annak, hogy van egy éles verseny, és egy éles versenyben mindig vannak új szavazók, akik ezt a szituációt élik meg úgy, hogy ő nekik politikai aktorként meg kell jelenni. Erről már beszéltünk többször, tehát amikor sok pártot látnak, akkor végül akkor nem találnak maguknak, amikor meg kettőt találnak, akkor mégis azt mondják, hogy itt azért nagy a tét, és így van egy aktivizáló hatása az ilyen páros versenynek, ami kialakulóban látszik, kormányoldal és ellenzék között, hat párti együttműködő ellenzék között. Tehát inkább ennek van hatása, és nem ezeknek az erős szavaknak. Az erős szavak azok, azok mindig, én azt látom, hogy mindig a saját táboron belül találnak értő fülekre, meg tetszésre, valószínűleg ennek is készülnek, vagy ezért is hangoznak el. Az ellenzéki oldalon egy picit bonyolultabb a helyzet, mert ott van egy versengés a hat párt között. Tehát nyilván az együttműködés kinyilvánított. Ennek minden manifestuma tudott. És ez egy nagyon fontos tény az elmúlt fél évnek a terméke, tulajdonképpen politikai terméke, de ugyanakkor azért van egy belső versengés is, nyilván például parlamenti helyekről van szó, nem kell feltétlenül most kamarilla politikát elemeznünk, meg kremlinológusként működnünk, de nyilván, hogy a listák összeállításánál, az ellenzéki lista összeállításánál, akkor az most már eldőlt, hogy nem az előválasztáson lesz majd egy ilyen preferenciális megoldás, ahol a választópolgárok szólnának abba a dologba bele, hanem ezt ebben valahogy a pártok megegyeznek. Na most a megegyezésnek nyilván egy fontos része az, hogy valamire hivatkozzanak, amikor egyezkedni kezdenek, ez lehet a 2018-as eredmény, az ott megszerzett mandátumok, lehet a 2019-es európai parlamenti választás eredménye, lehet az önkormányzati választási pozícióknak valahogy a letétele az asztalra, és lehetnek a szakmánknál maradva az aktuális közvéleménykutatásoknak az eredményei, tehát nyilván ebben a kombóban kell értelmezni az ellenzéknek a törekvéseit, és itt nagyon nem mindegy, hogy egy párt jövője szempontjából, tehát nem csak a parlamenti osztozkodásról van szó, hogy hány mandátum lesz, hanem egy pártnak a jövője szempontjából is, hogy talpon marad, megerősödik, lesz-e 2022 után még egy közös párt lesz, annak a pártnak kik lesznek a vezéralakjai, tehát ebben a folyamatban szerintem fontos ez a versengés, ezt így nem bagatelizálnám, és így aztán előfordulhat az, hogy egy-egy ellenzéki politikusnak egy-egy erős mondása az valamekkora ilyen átrendeződést jelenthet ezen a táboron belül.
Brázs Ágoston?
Igen, egyetértek azzal a kiinduló állítással, hogy a teljes népességben, vagy a teljes felnőtt népességben a pártpreferenciák érdemben nem alakultak át. Különösen, hogyha úgy vizsgálja az ember, hogy 22-ben minden várakozás szerint a választás lesz jobb és baloldal. Tehát, hogyha nem veszik el a közös listán induló, ezért a választás igazság pillanatában nem ellenőrizhető pártpreferenciájú kispártok egymás közötti 1-2-3%-os mozgását. A két nagy tömb a pártpreferenciája nem változott a teljes népességben. De hát ugye az úgy van, hogy a választást azt nem a teljes népesség dönti el, vagy csak átvitt értelemben, hanem az aktív választók. És ezért szerintem szépen el kell kezdeni nézni azt különösen, hogy az aktív választók körében mi a helyzet. Itt mi azt látjuk, hogy egyelőre a Fidesz sokkal jobban tud mozgósítani. És éppen ezért a nagyjából fejfej melletti teljes népességes adat, vagy teljes népesség körében mért adat, az a Fidesz számára egy komoly vezető pozíciót jelent az aktív választók körében. Hogy konkrét legyek, ez 38% Fidesznek a teljes népesség esetében, és 53% az aktívak körében, és 37% a baloldali közös lista a teljes népesség esetében, tehát fejfej mellett a Fidesz-szel, viszont az aktívak körében a baloldal jelenleg csak 44%-on áll. Szerintünk persze ez egy könnyen változó, a mozgósító kampányoktól függő adat, de mégis itt a Fidesznek van valami forja, tehát megint csak egyáltalán nem veszített az elmúlt hónapokban a támogatottságában, hanem még az aktivitási szintet is tartani tudja. Szerintem ebben az oltási kampány, ha a most látható sikerét hozni tudja, az az adat, hogy Európában második helyen áll Magyarország az átoltottsági arányban. Ez én komoly esélyt látok rá, hogy ezt 22 áprilisáig még sokat fogjuk hallani, és erre fogja a figyelmet irányítani a kormánypárt, mert ez egy nagyon, nagyon egyértelmű vezető pozíció. És végül még itt, amit a Tibor felvetett, és szerintem nagyon fontos jelenség, az erős szavak, ő így fogalmazott. Valóban egy teljesen más színpadon folytat küzdelmet jelenleg néhány ellenzéki párt. A közös lista és a közös szereplés arányait kell, hogy kialakítsák. És ezért szerintem abból kiindulva, hogy az előválasztáson majd a törzs szavazóik fognak legfeljebb részt venni. Ez egy természetes jelenség, tehát ez minden előválasztáson a törzs szavazók vesznek csak részt. Ezért nagyon radikális mondatok hagyják el az ajkukat. Szerintem már-már olyan mondatok, amelyek majd később a többség képzési erőfeszítéseik számára nehézséget fog okozni. Tehát amikor mondjuk Fekete Győr András a radikális törzs szavazók számára kedves mondatokat mond a állami vezetők megfélemlítéséről, a koncepciós pernek beállított számunkérésről, vagy az újságíróknak a szakmájuktól való eltiltásáról, hogyha azok szerinte propagandisták, szóval ezek az erős mondatok a törzsszavazóknak lehet, hogy kedvesek, de ha az lesz majd a feladat, hogy többségképes politikát alkosson az ellenzék, akkor szerintem nehézséget fognak okozni, és az előre jelzések alapján az egészen jövő, vagy idén őszig el fog húzódni az erős mondatok versengése. Ebből a szempontból szerintem az előválasztás a 22. áprilisából nézve nehézséget okoz az ellenzéknek.
De az átoltottsági versenyben való magyar helyezést fogják az emberek figyelni, vagy mondjuk azt, hogy hány embert viszel a járvány Ausztriában?
Erről fog szólni a kampány, hogy melyiket figyeljék, de a halálozási számok azt az ellenzék fogja természetesen mondani, az átoltottsági arányt a kormány oldal. Az lesz a kérdés, hogy melyik lesz fontosabb kérdés. A halálozásban bárhonnan is nézzük, nagyon sok európai ország nagyon szomorú számokat tud mutatni, az átoltottságban viszont van egy vezető magyar szerep.
Erre akartam én is utalni, mert Ágoston csak egyik szeletét emelte ki a koronavírus járvány lehetséges politikai szempontjainak, de hát a másik valóban ez a halálozási arányoknak a nagyon magas volt, azért elég sok ilyen statisztikát lehet manapság látni, senki nem cáfolja, és ezek nagyon tragikus hírek, hogy a világon azért Európában is, de a világon is az egyik legrosszabb pozíciónk nekünk van lakosság arányosan a halálozások számában. Erre az átoltottságra lehet büszkének lenni, erre nagyon nem lehet büszkének lenni. Ez egyébként egy generális problémára is fölhívja a figyelmet, hogy az egészségügy nem lett most már tényleg lehet visszafelé mutogatni, és minden kormánynak megvan ebben nyilván a magasara, de azért az mindenképpen igaz, hogy itt 11 év kormányzás után nem lenne szabad előállni annak a helyzetnek, hogy nincs elég nővér, lélegeztetőgép van, de kezelő nincs elég. Régen egy orvosra több nővér jutott, most sokkal kevesebb, már ilyet is hallottam, már nem megerősített nyilván, hogy egy orvoshoz egy nővér párosul, mert elmentek a külföldre, és nem elhagyták.
Tibor, ne terjesszünk ilyen álhíreket szerintem.
Én ezt egy orvostól hallottam, most tök mindegy, de akkor nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez nincs megoldva. Tehát valóban elterjesztünk a híreket, csak ez egy fontos szempont, és abban teljesen igaza van Ágostonnak, hogy nyilván az ellenzék ezt a szempontot fogja kiemelni, és ebben nincs semmi furcsa. Hát én azt gondolom, hogy ez legalább annyira valid és jogos érv egy politikai kampányban, mint az átoltottságnak a százalékos aránya, az is természetesen nagyon fontos. Ezek a topikok vagy tematikák megvívják a maguk csatáját, tehát összességében van, amire büszkék lehetünk, de van, amire meg nagyon nem, és amiben nagyon nem, ott azért azt kell mondjam, hogy 11 évi kormányzás után van felelőssége a kormánynak, hogy az egészségügyhöz nem nyúlt úgy hozzá, amennyire most persze lehet mondani, hogy most orvos béremelés volt, és tényleg most történtek az utóbbi mondjuk fél évben radikális lépések, de is jobb későn, mint soha, de azt gondolom, hogy ebben késedelem van.
Le lehet fordítani a mostani méréseket mandátum arányokra is, azt kérdezve, hogy mi lenne az eredmény, ha lenne választás, és nem lenne pandémia. Kicsit sok a ha benne nyilván.
Meg lehet próbálni, hogy le legyen fordítva, de egy nagyon sok ismeretlenes egyenletről beszélünk. Ami nagyon fontos, hogy a mi közvéleménykutatók mindig országos listás adatokat tudunk igazából mérni. Ha jól végezzük a munkánkat, akkor is a listás pártpreferenciák összehasonlítását végezzük el. A választási rendszer egyrészt bonyolultabb, mert ugye van egy egyéni választókerületi szavazat is, másrészt az egyéni választókerületben leadott szavazatokból, amelyek nem hasznosulnak a mandátumszerzésbe, vagy amelyek fölösek voltak a mandátumszerzéshez, azokat is beszámítják a kompenzációs listán. Nem éljünk el ebbe, de egy bonyolult mandátumbecslés kell ahhoz, hogy ebből következtetni lehessen, és ez a mandátumbecslés sok ismeretlenes. Ami nagyon fontos szerintem, hogy a fej-fej melletti országos listás adat, abból nem lehet egyértelműen megmondani, hogy mi a választás végeredménye, mert ehhez minimum tudni kell, hogy területileg hol koncentrálódnak ezek a szavazatok. Mi azt látjuk, és ez a választás történeti hagyomány is, hogy a baloldali, liberális, mostani ellenzéki szavazatok inkább városi szavazatok, tehát jellemzően a városokban többen szavaznak, és ugye a nem városias jellegű választókerületekben meg a Fidesznek van nagyobb támogatottsága. Ebből, mivel a választókerületeknek a többsége nem városi dominanciájú, ebből következik az, hogy a városokban koncentrált ellenzéki szavazatok azok kevésbé válthatók át egyéni választókerületté. De aki listás közvéleménykutatási adatból pontos mandátumbecslést ad, az legfeljebb jósol, és nem tudományos vizsgálatot végez.
Závesz Tibor.
Felsorakozom Ágostonhoz, ezek mind igazak. Azzal egészíteném még ki, hogy azért mégis az ember próbálkozik azzal, hogy ezekből a listás adatokból valamennyire ilyen átkonvertálással különböző ilyen mandátumbecslő eljárásokat alkalmazva olyan hipotéziseket fogalmazzon meg, hogy mi kell ahhoz, amit a nagy kérdés, ugye, hogy ne a Fidesz-KDNP listáját, ne a Fidesz-KDNP alakítson kormány, tehát hanem a hatpárti ellenzék, és az látszik ezekből a számításokból, minden hogy Ágoston mondott, azt is figyelembe véve, hogy 4, 5, 6, már maga ez, hogy 3 számot felsoroltam, százalékponnyi előny, ez is bizonytalanságot sejtett, tehát 4-5-6 százalékponnyi előnyek kell legyen az ellenzéknek ahhoz, hogy arról kezdjünk el beszélni, hogy mandátumban esetleg megvan a többsége. Jelenleg ezek a számok nincsenek az ellenzék oldaláról nézve. Nekem más, Ágoston beszélt arról, hogy az aktivitása mekkora a kormánypártnak, és mekkora az ellenzéknek, és ugye ebből mi jön ki ilyen biztos pártválasztós adat. Nálam ennél azért szorosabb a verseny is, ilyen hajszálnyi, de hát nem ezt a említett tartományt fémjelző százalékos különbség van az ellenzék javára, tehát 1-2 százalékponnyi előny ebbe a biztos pártválasztós körbe. Ez az biztos, hogy ez elégtelen ahhoz, hogy az ellenzék kormányt alakítson, hogy a mandátumok többségét megszerezze. És azon kívül még a sok-sok bizonytalansági tényező mellett nem akarom azt mondani, hogy van egy olyan, hogy a véletlen, mert nem a véletlen nyilvánvaló, hanem politikai klíma, helyi politikai klíma következménye az, hogy olyan számításokat is el lehet végezni, magam is csinálgattam, hogy nem tudom én, 10-15-20 választókerületben előfordulhat az, hogy nagyon szoros eredmény lesz. A szoros eredménynek a kritériumai lehet azt mondani, hogy ugye egy ilyen 80 ezeres választókerületekről beszélünk, hogy 1000 főn belüli lesz az első és a második helyezett közötti különbség. De még azt is megkockáztatom, hogy ennél szorosabb különbségek is lehetnek, tehát 500 főn belüli, és akkor szépen eljutunk oda, ami szinte így nem kizárt, hogy hát ilyen véletleneken, meg mozgósításon múlik. Itt látszik a mozgósításnak az ereje, igen. Tehát az, hogy aki el tudja vinni tényleg a potenciális szavazó táborát, az a párt, vagy az a pártszövetség le tudja küzdeni azt a különbséget, ami mondjuk, hogy alapból a rendelkezésre áll valamelyik politikai erőnek. Ebben egyébként a Fideszről ugye úgy tartjuk, hogy legendása jó ebben a mozgósításban, hogy ez 2022-ben is így lesz-e, megmarad-e ez a lendület, ezt nem tudom, csak egy apróságot hadd tegyek, ami ilyen szkepszis lehet esetleg, hogy a nemzeti konzultációnak a kitöltöttsége, oké, tudom, ez nem egy hagyományos volt, mert online módon volt.
Én már nem is kellett, Tibor, de igen.
Igen, tehát, hogy csak de ennek ellenére Ágoston, meg azt gondolom, hogy azt a típusú ilyen aktivitást, amit lehetett látni a nemzeti konzultáció kitöltésekor az első néhánynál, és tényleg abban benne volt szerintem az, hogy mindig ilyen lázban tartotta a kormánypárti tábort, és ez a választásokon is megmutatkozott. Szerintem ezt én most nem érzékelem. Az aktivitási számok nem olyan rosszak valóban a Fidesznél, de van olyan ellenzéki párt, most már mellé lehet tenni, ebben nem egységes az ellenzék, de van olyan ellenzéki párt, amelynek kifejezetten jó aktivitási mutatói vannak, például a DKIM, és most láttam már olyan számokat, és ahol a Jobbik is ebben a nagy fölívelő lendületben, amit tapasztalunk, abban ez az érzés, hogy aktívvá válnak, ez megerősödött. Tehát ez egy nagy, csak akarok kiugatni, egy nagy mozgósítási csata lesz 2022, és a preferenciák valóban nem, Ágoston is beszélt erről is, hogy annyira azért nem mozogtak az elmúlt években, épp ezért ilyen nüanszokon múlhat, és akkor innentől aztán teljesen kiszámíthatatlan történetek vannak, tehát győzhet nagyon a Fidesz, győzhet nagyon az ellenzék, lehet, hogy nagyon szoros lesz, tehát minden lehet, és nagyon pici múlik az, hogy ezek a szoros választókerületek egy irányba billennek, megoszlanak, avagy sem.
De hogy lehet modellezni az ellenzék mozgósító erejét, ha például úgy adódik a helyzet, hogy a DK mozgósító erejét mondjuk egy jobbikos közös jelölt érdekében kell bevetni? Akkor az egy-egy ugyanolyan 100%-os mozgósító erő?
Szerintem a törzsszavazók esetében igen, tehát ez szokott lenni itt a elemzői szcénében a nagy kérdés, hogy létezik-e az egységes ellenzéki szavazó. Igen, a törzsszavazók esetében teljes az átjárhatóság. De a nagy kérdés egy országgyűlési választáson, hogy az úgynevezett peremszavazók esetében is működik-e. Tehát azok, akik éppen mondjuk aznap döntik el, hogy elmennek szavazni, ott is ezek a hatások tetten érhetőek-e. Nagyon őszintén ezt nem tudjuk. Tehát ezt majd a választás pillanata dönti el. Azért szokta minden elemzésre hajlamos ember a napi részvételi adatokat már óránként nézni, vagy nem tudom, két óránként, ahogy jönnek, és megnézni, hogy a korábbi választásokhoz ez hogyan illeszkedett, és különféle elméleteket gyártani belőle, mert nagyon sok múlik azon, hogy ezek a peremszavazók elmennek vagy sem. Itt még Tiborra hadd reagáljak, a online nemzeti konzultáció az egészen más, mint a hagyományos nemzeti konzultáció, tehát én óvnék ebből a reménysugár kiolvasását az ellenzék számára, hogy kevesebben mentek el, meg legyünk őszinték, a harmadik hullámnak a felívelő szakaszában a nyitásról online konzultálni, az nem pont olyan, mint mondjuk a Soros György befolyásának visszaszorítását kívánja-e a Fidesz-el egyébként szimpatizáló választópolgár. Ezt lehetne megkérdezni. Tehát szerintem ebből nem vagy le nagy következtetés. Láttuk ősszel, hogy egy Borsod 6-os választókerületben a Fidesz professzionálisan tudott mozgósítani, és bár Jakab Péter mondta, hogy ez az ő szívéhez közel álló jelölt, szívéhez közel álló választókerület, ugye Miskolcról származik Jakab Péter, ennek ellenére nem tudott áttörni. Egyébként voltak a ellenzéki pártok közötti mozgósítási nehézségek is, de alapvetően én szerintem ez azt mutatta, hogy a Fidesznek a mozgósítása ott nagyon jól működött. Pedig ugye az amúgy önmagában kevésbé népszerű kétharmadot próbálta az ellenzék a tétjévé tenni ennek az időközi választásnak. Szóval én óvnék ettől, hogy ideje korán azt mond, hogy a Fidesznek esetleg kevesebb az esélye, sőt, a korábbi megszólalásodból én azt véltem kiolvasni, hogy te is azt mondod, hogy most egyértelműen a Fidesz győzne, hiszen nincs meg az a 4-5-6%-os különbség, amit te szükségesnek vélsz.
Hogy áll az ellenzéki miniszterelnök jelöltek versenye most? Mértéke?
Hát igen, nekem volt...
Szóval kérdezés, Tibor, neked.
Volt egy mérés néhány nappal ezelőtt, igen, ami korábban is volt. Próbáltam az elején is mondani, hogy ezek ilyen nagyon pillanatnyi állapotok, tehát képlékeny, nagyon sok minden, vannak már bejelentkező, korán kampányolni kezdő politikusok az ellenzéki oldalon, van, aki potenciális jelöltként van már így a közbeszédben, de még azért nem mondta azt, hogy teljes bizonyossággal megjelenik az előválasztáson. Van, aki lebegteti, és még időt kért ehhez. Tehát nagyon, nagyon sokféle politikusi magatartás van. Ebből, hogy mindent mérlegre teszek, és minden adatot megnézek, akkor azt mondom, hogy ahhoz képest, ami mondjuk egy olyan 3 hónappal ezelőtt volt, amikor eléggé bizonyosnak látszott, hogy Dobrev Klára és Karácsony Gergely versenyfutása, még abban az esetben is, ugye, hogy ők nem voltak, sőt a mai napig tulajdonképpen nem bejelentkezői az előválasztásnak. Ők voltak a favoritok. Hozzájuk képest mindenképpen azt kijelenthetjük, hogy Jakab Péter fölsorakozott, sőt vannak olyan számok éppen a két napja közgazdaságban, amiben ha kicsit is, de megelőzi egyik csoportban az ellenzéki választók körében, akik részt akarnak venni az előválasztáson, ott Dobrev Klárát, abban a körben, akik meg nem ellenzékiek, hanem bizonytalanok, de részt akarnak venni, tehát egy nagyobb csoportban, ott kisebb a vezetése, ott Karácsony Gergely is viszonylag jó. Tehát lényeg az, hogy Jakab Péter politikusi pályája az elmúlt három hónapban fölfelé ívelt, és ezt a pozíciót, ezt a vezető vagy a vezető között egyik pozíciót megszerezte az ellenzéki miniszterelnök jelöltek között. És aki még, ami még úgy érdekes talán, hogy, hogy eléggé le volt maradva a Fekete Győr András, most ő is van olyan vetítési csoport, ahol megközelítette az előző politikusokat. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy versenyfutás. Van Márki-Zay Péter, aki így lemaradni látszik, és én azt gondolom, hogy egyre nagyobb, tehát ez is egyre nagyobb, hogy mondjam, tétje lesz ennek a dolognak, és egyre jobban számít majd a mozgósítás az előválasztáson is. Tehát egy olyan párt, vagy olyan pártnak a jelöltje, akik képesek arra, hogy az ő szimpatizánsaikat, ha sikerül, akkor ugye ez egy sátrakban, irodákban, stb. Helyen, mint hogy Budapesten volt megoldható előválasztás.
De bocsánat, biztosabban, hogy ez lesz egyáltalán? Hát sátrakba kell bemenni.
Mostan is, ez egy nyári végi őszelei, bízunk abban, hogy átoltottság, járvány lecsengő szakasz, tehát hogy nyilván vannak alternatívák, de ez már egy bonyolult, ez az online szavazás, nem is minden párt szavazótábora szerintem azonos eséllyel indul így. Tehát, hogy amennyiben ez így lesz, akkor csak azt akarom mondani, hogy akkor a mozgósítás az nagyon nagy szerepet játszik, és azok az ellenzéki pártok, akinek sok támogatójuk van, és még mozgósítani is tudnak, azok nem csak a miniszterelnök jelöltjüket tudják vállukon bevinni a Orbán Viktor kihívójának, hanem az egyéni képviselőjelölteket is. Ez szerintem, tehát ezek pillanatfelvételek, és nagyon el tudom képzelni, hogy egy hónap múlva, ha ezt mérem, akkor egy picit másként lesz. Azt gondolom egyébként, most olvasok sok ilyet, hogy talán ma jelent meg a Magyar Nemzet, hogy már nagyon tuti, hogy Karácsony Gergely lesz szerintem. Itt az egyetlen választ ő adhatja meg. Tehát amikor ő azt mondja, hogy igen, benevez a versengésbe, onnantól kezdve vegyük ezt tényként. Feltételezések vannak. Mi minden esetre mérjük a potenciális szereplőket.
Rezeg Ustam?
A Tibor számait azért mondtam, hogy alákérdezés, mert ő publikált nemrég egy ilyet, igen, hogy Jakab Péter vezet az összes szóba jöhető jelölt közül, de ha jól értem, akkor ez egy nagyon kicsi mintán végzett összehasonlítás, tehát az előválasztásra nyitott ellenzéki szavazók, ezt te tudod pontosan, hogy hány főt takar, de meglátna, ha több mint 10%-a a teljes mintának.
Több. 30 körül.
30.
Akkor tehát nagyon aktívak az ellenzéki szavazók.
Aha. Na mindegy.
Lehet, hogy nem mennek el, ebben igazad lehet. De
jó, azt mondják, meglátjuk. Igen. Meglátjuk, ami szerintem fontos, hogy Jakab Péternek ez a nagyon erőteljes nyelvezete, amit használ, ez természetesen a radikális szavazók, ellenzéki szavazók körében nagy tetszést arat. Te biztos jobban tudod ezen számok birtokába, de valószínűsítem, hogy a DK szavazói például nagyon szeretik Jakab Pétert, hiszen ők voltak eddig a legradikálisabban kormányellenesek, és Jakab Péter ezt az igényt a miniszterelnökkel folytatott kötekedésével azt teljes mértékben kielégíti. Tehát én azt gondolom, hogy megint csak az előző fél időben beszéltünk róla, hogy itt van azért egy rizikó ezzel, hogy ezeket az erős mondatokat használja Fekete Győr András is, Jakab Péter is, és ezáltal az elkötelezett kormányellenesen elkötelezett szavazók táborában tudnak hasítani. Abban igazuk van, hogy az előválasztáson erre van szükség. Csak a nagy kérdés az valóban az, hogy nem, de az előválasztás előkampányát látjuk, amiben az igazi szereplők még nem jelentkeztek be. Engedik felfutni a pályára a többieket, építhetik a saját személyes imázsukat, elmondhatják az erős üzeneteket, de valamikor majd nyáron egyszer csak bejelentkeznek másik is, és az teljesen átalakítja a versenystruktúrát. Karácsony Gergelyről szerintem mindenki tudni véli, hogy igen jó eséllyel el fog indulni az előválasztáson, és hát biztosat nem lehet mondani, de komoly esélyekkel indul abban az esetben, ha csak ő lesz még plusz jelölt. Ugye Dobrev Klára is plusz jelölt lehet, bár ezen állítólag a családja még gondolkodik augusztus végéig, és ki tudja még, hogy milyen emberek szállnak be a küzdelembe. Én szerintem a mostani verseny állásból a mostani résztvevői kör korlátozott jellege miatt nem lehet messze menő következtetést levonni. Azok, akik pedig ezeket az erős mondatokat mondják, azok valószínűleg a 22-es kampányban a ütvefiguró szerepére lesznek kárhoztatva, tehát nem ők lesznek a miniszterelnök jelöltek, hanem ők lesznek a rohamcsapat élén harcoló ellenzéki politikusok.
Mit gondolnak
még
arról?
Még egy dolgot csak, hogy ugye ez egy a miniszterelnök jelölti előválasztás az egy kétfordulós politikai esemény lesz, tehát itt nagyon sok taktikai megfontolás is lesz majd az ellenzéki szavazók részéről is, annak fényében, hogy kik jutnak a második fordulóba. Tehát itt azért folyik most egy verseny a bejutásért. Kicsit emlékeztet engem ez a 1990-es választásokra mindenképpen, de talán még a 94-es is, az is ilyen volt, amikor kétfordulós volt a parlamenti választás, és nagy csata ment, hogy bekerül-e valaki az első háromba, vagy eléri a 15%-ot, ott is egy ilyen bonyolult szabályrendszer volt, és aztán elindultak a taktikai gondolkodások, és ez is része lesz. Egy biztos, ha ez lesz, ez az egész előválasztásos mechanizmus, és mindenhol, szerte az országban, vagy 160 választók elbe, akkor az ellenzéket olyan módon segíti, hogy nem csak mondjuk a DK táboráról jelenthetjük majd ki, hogy aktívakká váltak, hanem meg lesz mondjuk az esélye mostani tapasztalataink, méréseink szerint kevésbé aktívnak mutatkozó LMP-seknek is, hogy megmutathassák a politikai véleményüket egy előválasztási voksal, és akár még úgy is maradhatnak aktívak, és akkor nehezebb dolga van a Fidesznek.
De mi szolgálja jobban önök szerint az ellenzék érdekét, hogyha lesz egy közös miniszterelnök jelöltjük, ahogyan a decemberi megállapodásban írva van, vagy hogyha nem lesz, és több vasat tartanak a tűzben?
Jelenleg a több vasat tartás működik, de szerintem olyan erős ez az ígéret, és olyan erős az elvárás, hogy előbb-utóbb egyet fognak érteni egy közös jelölt szemébe, ha csak esetlegesen nem esik szét ez a koalíció. Ugye jelenleg ez nem tűnik egy valószínű forgatókönyvnek, láthatóak repedések, akár a értékvitákban, mi legyen, nem tudom én, Gyurcsány Ferencnek a szerepe, ilyen kérdésben mi legyen a határon túli magyarokkal, tehát vannak program és értékviták, és vannak érdekviták is, tehát akár milyen formátumban lesz előválasztás, de lehet, hogy lesznek sértett pártok, akik ennek az eredményével nem elégedettek. Ne felejtsük el, ami Zuglóban történt, hogy Tóth Csabára, az MSZP magát örökösnek gondoló képviselőjére Zuglóból ráindította a Momentum Hatházi Ákos, tehát itt még azért...
Nem Horváth lesz, Csaba, bocsánat?
Tóth Csaba? Nem. Tóth Csaba a képviselője az MSZP-nek.
Mm. Ja, hogy ő ráindítek, mert én Horváth Csabát is látom azon a területen mozogni, aki mint polgármester.
Így van, ők együtt dolgoznak, a Tóth Csaba a képviselő az MSZP-nek, és Horváth Csaba a polgármester, de ugye közjogilag ezt a két funkciót szét kell választani, tehát vagy-vagy. De amit mondani akarok, hogy lehetnek még érdekviták is az előválasztás vagy a megállapodást követően, ahol a sértett felek esetleg kijelentkeznek, és ez aztán elvezethet egy repedéshez. Most ez kevésbé tűnik valószínű forgatókönyvnek, tehát ha fogadni kell, akkor lesz a baloldali listának egy közös miniszterelnök jelöltje.
Igen, azt tenném hozzá. Igen, tehát én is azt gondolom, hogy egy ilyen personalizált politikai világban, ahol Orbán Viktor kihívóját keresi az ellenzék, keresi a több választáson keresztül, ez most is megkerülhetetlen. Itt legfeljebb az a kérdés, hogy ennek az embernek, aki a kihívója lesz, a politikai stílusa, az hozzá hasonlítson valamennyire, vagy pont az ellenkezője legyen. Mindenre van példa a magyar politikában, ebben nem is lehet igazságot tenni, és nyilván az korszaktól is függő, meg személyiségtől is. Tehát én is azt gondolom, hogy lesz egy miniszterelnök jelölt. A másik pedig, hogy az ellenzéknek az a nehézség, hogy azt a folyamatot, amit a Fidesz hosszú évek, de évtizedeket is mondhatunk, alatt bejárt, hogy mondjam az, hogy a kisgazdapártól az MDF-ig sikerült összegyűjteni a politikusokat, szavazókat, támogatókat. Ezt most járja be, és erre viszonylag kevés ideje van. Tehát nem, szőnyeg alá nyilván nem tudnak söpörni minden problémát, lehetnek kiszólások, konfliktusok, de a közös érdekük a Jobbik DK párbeszéd, tehát MSZP nagyon sokféle formáció, Momentum, fiatalokat gyűjtő párt, idősebbeket, értelmiségeket, városiakat, falvakon élőket, tehát együtt tudják megteremteni azt a néppárti imást, amit a Fidesz-KDNP listája önmagában képvisel, hosszú idő munkájával, és szerintem ezt meg fogják tudni tartani. Nem hiszem, hogy nagy repedés lesz, közös az érdek, és olyan mértékben vannak a számok közel egymáshoz, hogy szerintem ezt nem kockáztatják, és ez egy miniszterelnök jelölt lesz.
Program viták, program egyeztetések, mert egy közös program ígérete is írva vagyon ez lesz, vagy mindent a koronavírus járvány kezelése fog vinni a következő kampányban. Mit gondolnak erről?
Hát a modern politikai világban a pártprogram műfaja is átalakult, tehát ez ma már nem egy 200 oldalas apróbetűs gondolatgyűjtemény, hanem lehet, hogy csak néhány jelszó és néhány mondatos gondolat. Egész biztos vagyok benne, hogy amint megjelenik egy ellenzéki miniszterelnök jelölt, az rendelkezni fog mondani valóval. Azt az emberkínzást nem hajthatja végre, hogy beszédeket tart, de nem mond semmit. Tehát valami fajta azonosítható identitás kínálata lesz, de ez, azt hiszem a kérdésben ez is benne van, ez azért fog nehézségeket jelenteni, amikor a határon túli magyarokról beszél, amikor arról beszél, hogy 2010 előtti világhoz mi a viszonya, vagy éppen a meleg jogoknak a kérdése, amiben a Fidesznek egy nagyon egyértelmű álláspontja van, jól látható, hogy ez az ellenzéki pártokat megosztja.
Zsámbes Tibor.
Megkerülhetetlen, egyetértek Ágostonnal, hogy ez már eléggé szimplifikálódott manapság, tehát tényleg olyan üzeneteket kell közvetíteni, amit az emberek megértenek, nem lehet olyan nagyon sok, de ez nem helyettesíti azt, hogy egy kormányzati képességet el kell hitetnie magáról minden kormányzásra törekvő politikai erőnek, tehát az ellenzéknek is meg kell legyen egy olyan programja, ami kiterjed nem csak azokra a témákra, amiket Ágoston mondott, ezek között volt olyan, ami azért nem a fősodorba tartozik, de ám de nyilvánvaló, hogy a kormány ezt napirenden tartja ezeket, mert javára tudja fordítani, de hát az ellenzéknek is lehetnek olyan témája a gazdaság területén, az oktatás, az egészségügy területén, amiben mondania kell valamit, valami alternatívát ahhoz képest, mint ami van, mert anélkül nem megy. Tehát itt mindenképpen egy alternatíva képességet és kormányzati képességet kell bizonyítania a kampány során annak a miniszterelnök jelöltnek és csapatának, aki a Fidesz-szel megküzd a választási
győzelem. Mi mutat kormányképességet egy éves járvány kezelési küzdelem után? Mi az a téma, az a kérdés, amivel ezt meg lehet mutatni, hogy én intézkedésre képes vagyok, és azért vállalom is a felelősséget, amikor ellenzéknek erre korábban nem volt módja.
Szerintem de alternatíva a meglévő döntésekhez és járványkezeléshez képest fogalmazható meg, tehát hogy másként indította volna újra a gazdaságot. Ezen szerintem van keresnivaló, tehát én azt látom az ellenzéknek, én azt látom, hogy egy olyan megoldása van a kormánynak, amelyben nem közvetlenül támogatja a választópolgárt, az állampolgárt, a munkavállalót, hanem áttételesen, tehát olyan mechanizmusok vannak, ahol vállalkozásokat támogatnak, vagy cégeket, bértámogatással, ami közvetve jut el a választóhoz. Más országokban más megoldások vannak, vannak közvetlenebb formák is. Én azt gondolom, hogy ez például egy olyan alternatíva, most csak egy példát említettem, amiben az ellenzék adhat valami mást, de nyilvánvaló ez egy értéküzenet is, meg nyilván az érdekeket is másképpen artikulálja, mint ahogy a kormány egy erősebb szociális érzékenységet is tudta felmutatni az ellenzék. Ezt most nehéz így rögtönözni, csak a területre akartam rávilágítani, hogy mindenképpen az egyik ez a gazdaság, nyilvánvaló, mert erről is szól a járvány, és a másik pedig hát az egészségügy, aminek még nem látjuk most a kimenetelét. Én nagyon kívánom, hogy ne legyen semmi rossz, de tényleg nagy teher alatt van a szféra, és ez el kell gondolkoztassa szerintem bármelyik kormány jön őket, hogy valamit ezzel kezdeni kell, mert nem tudjuk, hogy ez az utolsó járványe, meg úgy egyébként is, az élet az tényleg nagyon fontos.
Tibort, hadd nyugtassam meg, hogy az egészségügyi reform, csak nem beszélnek róla, reformként ez zajlik, és szerintem ezért ez egy fontos eseménye az elmúlt hónapoknak, a felsőoktatásban is, és az egészségügyben is nagyon komoly átalakítások vannak. A gazdaság kapcsán pedig, amit én eddig ki tudtam olvasni a baloldali üzenetekből, az az adóemeléseknek, az újraelosztásnak a kérdése. Ez egy nagyon erős versenyt tud kialakítani, mert a kormány azt mondja, hogy a válságban is csökkenteni kell az adókat, és az ellenzék meg azt fogja mondani, hogy egy másik közteherviselési modellre van szükség. Tehát itt szerintem egy nagyon, nagyon éles küzdelem valóban ki tud alakulni a gazdaságpolitikában.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Brázák Oston Sámuel, a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az ERI Závesz Intézet vezetője, elemzők voltak az Aréna vendégei. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.